Tehát Márk 10:17-től 27-ig. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig ezt mondta neki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintett, megszerette, majd ezt mondta neki. Egy valami hiányzik még belőled, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az arca, és szomorkodva távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Azok még jobban megdöbbentek, és ezt kérdezgették egymás közt. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy találkozhattunk veled. Köszönjük, hogy találkozhattunk Jézussal, aki nekünk is elmondhatta ezt az üzenetet, hogy ami nekünk lehetetlen, az neki lehetséges. Uramat, hogy sose mozduljunk el erről a kőszikláról, amit a Te igéd, a Te személyed, a Te megváltó munkád jelent. Uram, mi még azt sem mondhatjuk el magunkról legtöbben, amit az ifjú elmondhatott, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, és mégis szeretsz bennünket, és elhívtál. Áld meg a mai alkalmat, áld meg az elhangzó szolgálatot, áld meg Montidat, hogy elmondhassa, amit rábíztál. Kérünk a gyerekek, fiatalok között szolgáló testvéreinkért is, és kérjünk mindenhol, ahol a világban vagy az országban szól az evangélium, hogy ne legyen az hiába való, Te formáld át a szíveinket. Amen.
Találkozni Jézussal. A új szövetségben nagyon sokszor látjuk, hogy emberek találkoznak Jézussal. Én azt mondom, hogy a mai történet, a gazdag ifjú, az egyik, én azt mondom, hogy kivételes helyzet. Mert azt látjuk, hogy majdnem minden más helyzetben, amikor valaki találkozott Jézussal, ő elment abból a találkozóból örömmel. De ebben a helyzetben azt látjuk, hogy itt volt egy fiatal ember, aki találkozott Jézussal, és nem ment el örömmel, hanem szomorúsággal ment el. És az az igazi furcsa az, hogy amikor látjuk, hogy ez az ember hogyan érkezett Jézushoz. A felolvasott igében, a 17. versben mi azt látjuk, hogy ez az ember oda futott Jézushoz. És leborult előtte. Én azt mondom, hogy ez egy olyan viselkedés abban a kultúrában, abban az időben, amit én azt mondom, hogy nem volt normális, nem volt mindennapi viselkedés. Hanem itt volt egy ember, aki a gazdagsága miatt, úgy mondom, hogy ez egy olyan ember, aki a rózsadomon lakott. És ez egy olyan ember, aki egy Mercedes vezetett, és mindig a legminőbb ruhában járt, és ez az ember, amikor ezt csinál, ő odafűt Jézushoz. És amikor ő odafűt Jézushoz, nem csak odafűt, hanem ő leborul előtte. Rendkívüli, miért csinálta ezt az ember? Egy gazdag ember, amit azt mondom, hogy ha bárki nézne rá, azt mondja, hogy minden rendben van az életében. Minden van neki, ami kell. Akkor ő miért fut Jézushoz? Még nem tudjunk a választ arra a kérdésre, legalább az igé nem mondja, hogy miért volt az az ő szívében, hogy mégis oda futott Jézushoz. De valahogyan azt tudunk képzelni, hogy ez az ember, aki a világ szerint minden megvan, az embernek a szívében még mindig valami hiányzott. Azt a békesség, ami csak Isten tud adni az embernek. Azt a biztonság, ami csak Isten tud adni az embernek. Volt egy üres hely ez az ember szívében. És ő oda ment Jézushoz azzal a reménységgel, hogy végre találkozom valakivel, aki tud segíteni engem. És odafutott, és kérdezte, vagy ezt mondta először, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Amikor találkozott Jézussal, ő azt mondja, hogy jó mester. Kicsit furcsa a válasz a 18. versben, mert Jézus azt mondja neki, hogy miért mondsz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Ha az ember olvasja ezt, akkor esetleg az ember mondja, akkor Jézus tagadja azt itt, hogy ő Isten. Egy kicsit úgy hangzik, mert ő azt mondja, hogy csak azt lehet mondani valakiról, hogy jó, ha az Isten. Én azt látom, hogy Jézus valami ok miatt akar felébreszteni ezt az embert arra, amit ő mondott és mit gondolt. Ő valahogyan azt akart, hogy az ember gondolkozzon azon, hogy ha ő valóban gondolja azt, hogy Jézus Isten, amikor ő nevezi, hogy ő jó, ez volt benne a gondolkodásában, vagy a másik gondolat itt azt, hogy ha ő azt gondolta, hogy valóban Jézus Isten is jó, akkor szívből mondja ezt, hogy jó mesterem. Mert ha szívből mondta volna ezt, hogy jó mesterem, akkor lett volna egy bizonyos kétségben. Egy olyan készség az, hogy ha te azt mondsz, hogy jó, ha én azt mondom, hogy jó mester, akkor ha te vagy a mester, akkor ha te, mint mester, mondsz valamit nekem, én megteszem azt. Amikor ő azt mondta, hogy jó mester, Jézus már látta az ő szívét. Jézus látta, hogy mi volt az ő szívében, és ő látta azt, hogy az ő szívében van a probléma. És akkor Jézus adott egy választ neki. Jézus az ő kérdéssel, amit föltett neki, próbálta segíteni azt az embert, hogy az ember látja, mi van a szívében. És Jézus mondta neki, hogy hogyan lehet ez? És azt mondja, ismered a 10 parancsolatot. És utána felsorolt 5-öt a 10-ből. Érdekes, az 5, amit ő felsorolt neki, mind a 5 a második részből jön. Az első 4 parancsolat az foglalkozik az ember kapcsolat Istennél. Én azt mondom, hogy egy olyan dolog, amit nehéz, nekem megítélni, mi van a másik ember szívében. Én nem tudok feltétlenül látni a másik ember szívét. És akkor Jézus, amikor mondta neki, akkor ő csak olyan parancsot adott, ami látható, ami foglalkozik a kapcsolat az emberekkel. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben a könnyebb a kettő között betartani. És ez a fiatal ember, miután hallotta, amit Jézus mondta, ő így válaszolt. Mester, mind ezeket megtartottam ifjúságomtól kezdve. Amikor ő ezt mond, szerintem ő nem mondta ezt büszkén. Szerintem ő nem mondta azt büszkén. Szerintem ő valahogyan alázattal valóban ezt gondolta magáról. Valahogyan volt egy olyan meggyőződés benne, hogy igen, én egy jó ember vagyok. Én élek a törvény szeret. És én miért nem mondani azt, hogy ma délelőtt nagyon sok gyülekezetben itt Magyarországon és a világszerte vannak olyan emberek, mint a gazdag ifjú. Olyan emberek, akik oda mennek a templomba, van szó az Isten törvényéről, és az ember azt mondja, hogy igen. Én megtartottam a törvényt. Minden rendben van velem. Ez az ember ezt gondolt, amikor ezt a választ adott Jézusnak. De Jézus látta az ő szívét. És Jézus, amikor látta az ő szívét, ő képes volt azt csinálni, hogy mutatta neki a saját szívét. Egy kérdéssel, vagy egy mondattal. Ő azt mondta neki, hogy ami van neked, azt adjad el a szegényeknek. És utána gyere, és kövesd engem. Jézus találta a helyet, ahol tudta érinteni az ő szívét. És amikor találta az ő szívét, akkor látjunk azt, hogy ő szomorúan elment. Azért szomorúan elment, mert fontosabb volt valami más neki, mint az, hogy Jézus legyen a mester az ő életében. Én azt látom, hogy nagyon sok lelki pásztornak a legnagyobb feladata segíteni emberhez látni azt, hogy a probléma a szívével. Tegnap vidéken voltam szolgálni egy református gyülekezetben, egy gyülekezeti csendes napon. És amikor a többiek elmentek, és maradtam, és beszélgettem a lelkészel és a feleségével. Ezt a fiú az utolsó 12 évben lényegében nem találkoztam vele, de ő járt a teológiára, amikor én kezdtem ott, és van, úgy mondom, hogy már 30 éve ismerjük egymást. És ő mesélt arról, hogy most van egy feszültség a gyülekezetünkben. Ami nem volt meglepő, mert hány lelkészel találkoztam az utolsó két hónapban, ugyanezt mondanak. És mindegyik helyzetben én azt láttam azt, hogy ahol van élet egy gyülekezetben, ahol indul egy élet egy gyülekezetben, van egy ellentámadás. És ő azt mondta nekem, hogy Mantia, az utolsó pár évben mi kezdtünk csinálni egy kereszt kérdés sorozat a gyülekezetben. És ő azt mondta, hogy náluk, akik a részvevők, mind olyan emberek, akik régóta a templomba járunk. De ő azt mondja, hogy abból a 30 emberból, aki kezdte járni a kereszt kérdésekre, az utolsó két évben többen hitre jutottak abban a sorozatban. És megváltozott az életük, és beindult valamit bennük. De valahogyan azt mondta utána, hogy de van egy idősebb réteg a gyülekezetben, akik csak hagyományból járnak, és ők nem tudnak befogadni ezek az új emberek, akik megtértek. Valahogyan ők könnyen tudnak megítélni őket, hogy ők azon az arc, hogy milyen volt az élete a megtérés előtt. És ő azt mondta, hogy olyan nehéz, hogy vannak ezek az emberek, aki hétről itt vannak a templomban. De nincs élő hitük. Valahogyan ezek az emberek bíznak a jó cselekedetben. És ők azt mondnak, ahogyan ezt a gazdag ifjú mondja, hogy én jobb vagyok, mint az atlag. A jó cselekedet által próbálnak üdvözölni. Mindig az van előttük, hogy tettem-e elejét. És amikor az a kérdés van előtte, az egyik értelemben ő próbál vigasztalni maga, hogy igen, tettem elejét. De mélyen a szívében marad az a bizonytalanság. Mélyen a szívében hiányzik a békesség. Ez nem fog mutatni senkinek, de ez ott van. Szeretnék feltenni egy kérdést. Van-e valami, ami akadályozza azt, hogy teljes mértékben odaadsz a szívedet Istennek. A gazdag ifjúnak látjunk, hogy volt valami. A probléma neki az volt, hogy ő inkább bízott az ő pénzében, és nem volt képes lemondani arról. Lényegében azt kell mondani, hogy a pénz volt az Úristen. Az volt a legfontosabb neki. Mi a legfontosabb nekünk? Én csináltam egy rövid lista. Az én listám biztos nem teljes, de én fölírtam egy pár dolog. Az egyik, amit fölírtam, egy kapcsolat. Egy kapcsolat egy másik emberrel, az fontosabb, mint amit Isten mond. És én azt mondom, hogy a legtöbb esetben az a kapcsolat, egy fiú-lány kapcsolat, amikor az ember azt mondja, hogy szükségem van erre az emberre. És én minden áron kívánom ezt a kapcsolatot. És én azt mondom, hogy néha, amikor ezt csináljuk, mi kompromisszumot kötjünk. Én soha sem fogok elfelejteni, amikor Los Angelesben dolgoztam. Az egyetemen, és ott az egyik munkakör feladatom, én tartottam egy bibliaórát azok a fiúknak, aki játszottak az amerikai foci csapatban. Érdekes volt tartani azt a bibliaóra, én mindig voltam a legkisebb ember a teremben. Ezek a legtöbb fiú, aki ott volt, 2 méter magas volt, és 140 kiló. De volt egy fiú, aki kb. Ugyanolyan nagy volt, mint én, ő ritkán játszott. De ő ott volt a csapatban, és ez a fiú, valamikor az egyik évben, ő azt mondta, hogy ő megtért. És a megtérés után egy pár héttel beszélgettem vele, és kiderült, hogy együtt lakott a barátnőjével. És én mondtam neki, hogy a Bibliában olvasunk azt, hogy egy házassági külügyi kapcsolat, mint ez bűn. Ő gondolkodott róla, és ő azt mondja, hogy igazad van. Az bűn. És utána kérdeztem tőle, akkor mit fogsz tenni? Szerintem nyáron összeházasodunk. És én azt mondom, és addig? Bűnben fogsz élni? És ő azt mondta, hogy igen. És én azt mondtam neki, hogy miért? És lényegében ő azt mondta, mert a kapcsolat a lánya fontosabb, mint a kapcsolatom Istennel. És mondtam neki, hogy de ha ezt csinálsz, nem lesz jó vége. Istent kell tenni az első helyre. Ő kitartott az ő döntése mellett, tovább együtt éltek, valóban azon a nyáron összeházasodtak, és 18 hónapon belül el is váltak. És én azt látom, hogy a probléma az ő szívében volt. Mert ő tett valamit fontosabb, mint Isten. Vannak más emberek, aki az, amit tesznek Isten előtt, a siker. Vagy a népszerűség. És az fontosabb, hogy mit gondol az ember rólam, mint az, hogy mit gondol Isten rólam. Vannak olyan helyzetek, hogyha mi kiálljunk Isten mellett, mi nem leszünk népszerűek. Én azt mondom, hogy szerintem egyre inkább ez lesz a helyzet, a társadalomban, amiben éljünk. Mert én azt látom, hogy a társadalom, amiben éljünk, az egyre messzebbre megy a keresztény elkölcs és a keresztény tanítástól. És akkor azt jelenti, hogy egyre gyakrabban lesz az, hogyha mi kiálljunk Isten mellett, akkor nem leszünk népszerűek a világban. Mi fontos a mi életünkben? A kapcsolatunk Isten, vagy amit az emberek gondolnak rólunk? Vannak más emberek, ami a legfontosabb az életében, a győzelem. Bolya mosolyog, mert ismer engem. Tudja azt, hogy az én életemben, ha én játszom valamit, mennyire fontos a győzelem. De fogja tenni a kérdést. A győzelem fontosabb, mint Isten? Ha igen, akkor a szabályok azok nem számítanak. De ha Isten a legfontosabb, akkor én nem tudok mondani, hogy én akarok győzni minden áron, akkor is, ha kész vagyok, hallandó olyan szabadságot követni, ami nem szabad. Nem. Ha Isten a legfontosabb, akkor a győzelem nem lehet a legfontosabb. Inkább a kapcsolatom Istennél. Van még egy dolog, amit én fölírtam, azt, hogy az igazság. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de én látom azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor annyira ragaszkodik valaki az igazsághoz, hogy elfelejti a szeretet. Elfelejti a kegyelem. És valahogyan én látom azt, hogy Istenben van egy egyensúly. És ha én azt mondom, hogy minden áron az igazság, és csak az igazság, és semmi más, akkor én tudok kárt okozni azon. Óvatos vagyok ezzel, mert én azt mondom, hogy általában az igazság egy nagyon jó dolog. De én azt mondom, hogy ha csak igazság van, és kegyelem nincs, én azt mondom, hogy akkor mi nagy bajban vagyunk. Ha Isten csak az igazságon alapján dönt, hogy mi üdvözöljünk vagy nem, akkor mi nem üdvözöljünk. Isten kegyelmet kínál nekünk. A gazdag ifjú szomorúan elment. Mert volt valami az ő életében, ami fontosabb volt Istennél. Szerintem mindjárt kell vizsgálni a mi szívünket. Ha valaki már hívőr, ha valaki még nem hívőr. Van-e valami, ami fontosabb számomra, mint Isten? A folytatásban Jézus mond egy példázatot a tanítványoknak, egy mondatot, amikor Jézus azt mondja, hogy milyen nehéz a gazdag embernek bejutni a mennyországba. És utána azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokon átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Miről van szó itt? Jézus mit akar mondani ezzel? Egy teve, egy tűfokon átmenni? Az lehetséges? Legalább az én tapasztalatomban az lehetetlen. Kb. 150 évvel ezelőtt egy ember írt egy kommentár erről, és abban a kommentárban azt mondja, hogy arról van szó itt, hogy Jeruzsálemben az egyik kapu a tűfog kapuja volt. És az egy olyan kapu, ami csak kb. Ilyen magas volt, és akkor, ha valaki akart bejutni Jeruzsálembe, azon a kapun, akkor csak, teve csak úgy tudta volna bemenni azon, ha letérdel. És ez kifejezi azt, hogy ha valaki akar egy ilyen kapun átmenni, akkor csak alázattal. Csak egy probléma van ezzel a magyarázattal. Az összes kutatásban soha nincs szó arról, hogy létezett egy ilyen kapu. Ilyen nincs. Nem volt egy ilyen kapu Jeruzsálemben. De olyan jól hangzik a történet. Olyan jól kifejezi az igazságot. Hogy igen, az alázat kell az üdvösséghez. És én azt mondom, hogy igaz, szép a történet, igaz, hogy fontos az alázat, csak a probléma, ez az igé nem ezt mond, mert nincs olyan kapu. És én azt mondom, hogy van egy ilyen veszély, nem csak ezért, hanem más igékkel, amikor mi próbáljuk, hogy egy igé mond valami, ami nagyon szép. Csak a szöveg környezet nem engedi, hogy így tudunk értelmezni ezt az igét. Mi nem tudunk mondani, hogy ez az igé az, hogy a teve átmegy a tűfokon, ez az alázatról van szó. Más helyen a Biblióban beszél az alázatról, de ez az igé nem. Ez az igé egy dolog mond. Emberi igyekezettel, emberi módszerekkel lehetetlen üdvözölni. Megint visszajövünk arra a gondolatra, hogy senki, és hangsúlyozom azt a senki nem üdvözölhet emberi igyekezet által. Senki nem üdvözölhet jó cselekedet által. A tanítványok akkor bolyban voltak. Ha nem lehet emberi igyekezet által, akkor ki üdvözölhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek mindent lehetséges. Jézus azt mondta, hogy csak Isten az, aki adhat üdvösséget az embernek. Csak az ő ajándéka által lehet az üdvösség. És az a szomorú igazság, hogy az egyházban és a mi gyülekezetünkben is, Egy fiatal ember tud úgy fölnőrni, hogy ő azt gondolja valahogyan én tudok megfelelni Istennek. Van egy olyan életstílus, ami megfelel, és ha én betartom azt az életstílus, ha én úgy élek kívülről, ahogyan ezt a gazdag ifjú él kívülről, akkor minden rendben. Mi könnyen tudunk megítélni más felekezeteket. Mi tudunk azt mondani, hogy azok a reformátusok. Ők hoznak egy kis gyereket megkereszteni, azt a gyerek, a szülők nem is járnak templomba, és valahogyan a jó cselekedet által próbálnak biztosítani azt, hogy az a gyerek bekerül a mennybe. És akkor egy 120 évvel ezelőtt a baptisták kezdtek kiszakadni a református egyházból itt Magyarországon, azzal, hogy szükség van arra, hogy nem a jó cselekedet által, hanem a hit által legyen az üdvösség. 120 év után sajnálom, túl gyakran előfordul, hogy baptista gyülekezetekben, hogy ők nem gyakorolnak a gyerekkeresség, hanem ők gyakorolnak a serdülőr bemerítkezés. A serdülőr nincs élőhite, de ő tudja azt, hogy egy baptista gyülekezetben ez, ami illik csinálni. És akkor a látszat megvan, de a probléma a szíve. És most tudunk beszélni saját magunkról, ne csak mutatjuk a problémát másoknak. Én azt mondom, hogy van egy réteg ebben a gyülekezetben, aki az ébredésben a háború után megtért. A világból megtértek. Van egy másik réteg, akik a 60-as, 70-es években többen a világból megtértek. De én azt mondom, hogy most már felnőtt egy újabb nemzedék ebben a gyülekezetben, és ők egész életükben jártak templomban. És én azt mondom, hogy van egy réteg abból, akik már felnőttek, már kirepültek, és azt kell mondanom, sajnálom, túl sokan van abból, akik itt voltak, mindent hallottak, és eltűntek a világba. Nem tudom, mi van mindegyik ember szívében, de azt látom, hogy föntal egy veszély nálunk is. Hogy az emberek felnőrnek, és kívülről mutatjuk azt, ami illik. De Jézus ebben az emberben látta, hogy a lényeg nem az, amit kívülról lehet látni. A lényeg az, hogy mi van a szíveddel. Mi van a szíveddel. Valahogy én azt mondom, hogy nem lehet ragaszkodni és tartani a legjobbat mind a két világból. Dönteni kell. Melyik lesz nekem? A gazdag ifjú, ő választott az engedetlenség. és a következmény a szomorúság. Az engedelmesség az hoz örömet. Egy olyan belső öröm. Jézus a következőt mondta. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyetek magatokra az én igamat, és tanuljatok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szív, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Jézus kínál valamit. Ő kínál valamit, ami boldogít, amit örömet hoz. A gazdag ifjú úgy döntött, hogy valami fontosabb volt neki. És ő szomorúan elment. Látjuk a beszélgetésben, amikor Jézus beszélt vele. Látjuk azt, hogy Jézus szerette őt. Amikor látta azt a kétség, ami benne volt, hogy hiányzott a békesség és a biztonság. Jézus szerette őt. És én azt mondom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy Jézus szeret téged. Az ő szívvágya, hogy te legyél az ő gyerek. De amikor ő beszélt a gazdag ifjúval, ő mutatta a problémát, de ő nem döntött helyette. Amikor a gazdag ifjú elment, nem volt kétség az ő szívében, hogy Jézus szeretett. Csak valami fontosabb volt. Jézus szeret minket. Döntenünk kell, hogy ő lesz a megváltónk, ő lesz az Úr az életünkben, vagy nem. Imádkozunk. Kérjünk, édesatyánk, segíts minket. Segíts minket látni azt, hogy lehetetlen a jó igyekezettel, a jó cselekedettel üdvözölni. Segíts minket látni a saját szívünket, hogy van-e valami bennünk, ami fontosabb nálad. És ha van, akkor segíts minket, hogy tudunk letenni azt a te lábadnál, és otthagyni azt, és követni téged teljes szívvel. Segíts minket látni azt, hogy nem tudunk úgy élni, hogy az egyik lábunk marad a világban, és a másik lábunk valahogyan nálad van. Hanem, hogy azt kell tennünk, hogy tegyünk mind a két lábat a te kezedbe. Legyél az Úr a mi életünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.